Isten beszél a lányból, felelte Jákob. Ő vezette hozzám, hogy megismertessem vele, és beszélhessen belőle. Erre Júda nem berzenkedett többé, és megparancsolta a házasságot. Az elbeszélő méltóságán alulinak tartja, hogy hálófülkékbe kémleljen. Nyersen és tömören. Júda második fia csinos és takaros volt a maga nemében, azaz kétséges módon. S karakter, mármint a gyökeres ellenszegülés értelmében, amely egyaránt jelentett ítéletet önmaga felett és élettagadást önnön magában. Nem éppen a személyes életét tagadta, mert sok önszeretet volt benne, s piperkőc módon cicomázta és festette magát, hanem az élet minden folytatását maga után és magán keresztül. Erre mondott belsőleg nemet. Amint írva van, bosszantotta, hogy mint pótférjnek kell szerepelnie, és nem magának, hanem bátyjának magot támasztania. Ez nyilván igaz. Amennyiben szavakról vagy akár gondolatokról van szó, így fogalmazhatta meg magában a dolgot. A valóságban, amelynek számára a gondolatok és szavak csak körülírások, ennek az egész Júda nemzedéknek az volt tudatában, hogy létük zsákutca, és hogy az élet akármilyen utakat választ is, minden esetre rajtuk, a három fiún keresztül nem vezethet tovább. Ez nem lehet, nem szabad, ezt nem akarják, nem tudják. Nem rajtunk keresztül, mondták egyértelműen, és a maguk módján igazuk volt. Élet és termékenyítés járják csak a maguk útját. Fütyülnek rá. Kivált onán tette ezt, és csinosságában, stakarosságában csak annak az önszeretete nyilvánult, akin át nem visz tovább az út. Házasságra kényszerítve elhatározta, hogy bolondá tartja az ölt. De Thámár asztártei fegyverzetű becsvágya nélkül csinálta meg a számítását, és ez úgy állt ellenszegülése ellenében, mint viharfelhő a másikkal szemben, és a halál kiegyenlítő villámát nemzette vele. Karja közt halt meg onán is, egyik pillanatról a másikra, hirtelen életbénulásban. Agya megállt, és halott volt. Thámár fölemelkedett, és tüstént azt követelt, hogy adják férjéül Sélát, Júda legkisebb fiát, aki még csak 16 esztendős volt. Ha valaki Thámárt nevezi a legelképesztőbb szereplőnek ebben az egész históriában, nem merünk neki ellent mondani. Ez alkalommal nem érte el a célját. Már Jákob is nagyon ingadozott, jól lehet csak Júda szenvedélyes tiltakozásának vártában, amely nem is váratott magára. Oroszlánnak nevezték, de most, mint anya oroszlán állt utolsó gyermeke előtt, akármennyit ért is a fiú, és nem engedett. Nem, és soha, mondotta. Hogy ez is elpusztulja, mi? Véresen, mint az első, vagy vértelenül, mint a második? Attól Isten óvjon, és meg ne történjék. Engedelmeskedtem idézésednek, Izrael, és ide siettem hozzád Ehezibből, az Alföldről, ahol Suach leánya szülte a fiút, és ahol asszonyom most betegen fekszik. Mert beteg, és a halál felé hajlik, s ha még Séla is meghal, kopáron állok itt. Nem az engedelmesség megtagadásáról van szó, mert hiszen ezt bizonyára nem akarod megparancsolni nekem, hanem csak habozó biztatásként adod elő. Én azonban nem habozom, hanem azt mondom, nem és soha. Érted és magamért. Mit gondol ez az asszony? Báránykámat is nekiadom, hogy elpusztítsa. Isztár ez, aki megöli szeretőit. Ifjak fölfalója ez, s étvágya telhetetlen. Aztán a fiú még gyermek, korához képest is fejletlen, és a bárányka nem való a nő karjainak karámjába. Csak ugyan nem igen lehetett legalább egyelőre Sélát házas embernek elképzelni. Inkább angyalnak látszott, mint emberfiának, önhit és használhatatlan volt, és se szakálla, se basszus hangja. Csak a saru meg egyebek miatt mondom, emlékeztetett Jákob habozva, ha a fiú vonakodnék fölépíteni atyafiának házát. Erre válaszolok valamit, uram, mondta Júda. Ha ez a fölfaló nem megy, és nem ölt gyászruhát, és nem gyászol apja házában, ahogy özvegyhez illik, kinek két férje halt meg, s aztán nem marad nyugton, hát ami igaz, hogy negyedszülött vagyok. Magam húzom le a nép előtt saruját, és megteszem a többit is, és nyilvánosan vámpírsággal vádolom, hogy megkövezzék és megégessék. Elragadtatod magad, mondta Jákob kínosan érintve, mert nincs kedved követni javaslatomat. Elragadtatom magam? És hová ragadtatnád magad te, ha el akarnák venni Benyámidodat? S talán a legveszedelmesebb útra küldeni, holott ő nem is az utolsó, csak a legkisebb fiad. Őt bottal őrized és rövid pórázon tartott, hogy el ne kallódjék valahogy ő is, s alig engedett ki az utcára. Nos, Séla az én Benyámimom, és ágaskodom, minden ágaskodik bennem kiszolgáltatása ellen. Teszek egy javaslatot a megoldásra, szólt Jákob, akit ez az érv nagyon közelről érintett. Vagyis abból a célból, hogy időt nyerjünk, és a leányt, a te menyedet mégse kólintsuk keményen főbe. Ne utasítsuk el kívánságát, hanem szoktassuk le róla. Menj hozzá és mondd. Séla fiam még túlságosan kicsi, és éveihez képest is fejletlen. Maradj özvegyként apád házában, míg megnő a fiú, akkor neked adom, hogy magvat támasszon bátyjának. Így néhány évre elhallgattatjuk kívánságát, mielőtt megújíthatná. De talán megszokja az özvegységet, és egyáltalában nem újítja meg. Vagy ha mégis, majd biztatgatjuk, és több vagy kevesebb joggal kijelentjük, hogy fiad még mindig nem elég nagy. Legyen, mondta Júda. Nekem mindegy, mit mondunk, csak ne kelljen a molok tüzes karjaiba fektetnem zsenge büszkeségemet. A birka nyírás. Jákob utasítása szerint történt. Támár komor szemöldökkel fogadta apósa válaszát, és közben mélyen szemébe nézett, de engedelmeskedett. Mint özvegy, és mint gyászoló asszony apja házában maradt, és semmit sem lehetett hallani róla egy évig, két évig, még a harmadik évben sem. Két év múltán teljes joggal megújíthatta volna igényét. De ő kifejezetten várt még egy harmadik évig, hogy azt ne mondhassák, Séla még mindig nagyon kicsi. Az asszony türelme épp olyan kiváló volt, mint eltökéltsége. De hisz eltökéltség és türelem a kettő ugyanaz. Amikor pedig Séla 19 esztendős lett, és így elérhető férfiasságának virágában állt, Támár Júda elé lépett és szólt. A haladék lejárt, és most itt az ideje, hogy feleségül adj fiadnak, s őt férjül nekem, hogy magot és nevet támasszon bátyjának. Emlékezz meg kötelezettségedről. Júda azonban még mielőtt a várakozás első éve eltelt, maga is özvegy lett. Suach leánya meghalt bánatában férje Asztarót szolgasága miatt, valamint fiainak romlása miatt, és amiért ő is hibás benne. Júdának csak Sélája maradt, s most még kevésbé volt hajlandó, mint valaha a veszélyes útra küldeni őt, ezért így válaszolt. Kötelezettség? Barátnőm, ilyet én sohasem vállaltam. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem állom egyszerűen kimondott szavam. Nem ezt akarom mondani. De arra nem gondoltam, hogy ragaszkodsz hozzá olyan sok idő múltán, hiszen az a vigasztalás szava volt. Ha akarsz még belőle, adhatok, de talán nem szükséges, valószínűleg amúgy is megvigasztalottál. Séla ugyanis idősebb lett, de nem sokkal, s te most még idősebb vagy hozzá képest, mint akkor, amikor szavammal vigasztaltak. Csak nem az anyja lehetnél. Úgy, lehetnék, kérdezte Támár. Úgy látom, te jelölöd ki a helyemet. Helyed, felelte a férfiú, véleményem szerint apád házában van, hogy ott mint özvegy éj, és mint asszony, aki két férjet gyászol. Az asszony meghajolt és távozott. De most jön a java. Ezt a nőt nem lehetett olyan könnyen kioktatni, sem félretolni az útból, s elképedésünk annál inkább nő, minél tovább figyeljük őt. Helyzetével az időben nagyon szabadon bánt. Előbb alászállt benne az unokákhoz, akiket elátkozott, mert útjában voltak azoknak, akiket ő akart világra hozni, Most pedig elhatározta, hogy ismét nemzedéket vált, és megint fölfelé száll, megkerülve az egyet, aki még megmaradt az unokákból, akit nem akartak nekiadni, hogy vigye őt végre az útra, vagy halljon meg. Mert a szikrának nem volt szabad kialudnia benne, s nem tűrte volna, hogy kiebrudalják Isten örökségéből. Júdával, Jákob fiával a következőképpen játszódott le a dolog. Nem sok nappal azután a nap után, melyen az oroszlán megint anya oroszlánként állt ki fiáért, az év arra a pontra ért, amikor júnyírás van, s a gyapjúszület ünnepe, s ilyenkor a vidék pásztorai és őrzői egy kis ivásra és áldozati lakomára gyűlnek össze hol itt, hol ott, s ezúttal egy hegyi falut választottak ki, Timna nevezetűt. Ide jöttek el a nyájak pásztorai és urai fölülről alá és alulról föl, hogy nyírjanak és jól töltsék idejüket. Júda is fölment az Adullámbeli Kírával, barátjával és főpásztorával, ugyanazzal, akinek útján megismerkedett Suach leányával. Ők is nyírni akartak és jól tölteni idejüket, legalábbis Kíra, mert Júdának jóformán sohasem volt kedve jó időtöltésre. Pokolban élt az egykoron együtt elkövetett tett büntetéseképpen, és ahogyan fiai életüket vesztették, nagyon összhangban állt ezzel a pokollal. Búsított a kiválasztása, s miatta inkább ne fordult volna az év ünnepre és jó időre. Mert aki a pokol szolgája, annak minden ünnepség pokol jellegű, és csak arra jó, hogy bemocskolja a kiválasztottságot. De mi haszna? Csak aki testben beteg, annak bocsát meg az élet. Aki lélekben beteg, az nem számít, senki sem érti meg, annak részt kell vennie az életben, s másokkal tölteni az idejét. Így Júda is részt vett a nyíráson, Timnában, 3 napig a többiekkel együtt áldozott és lakomázott. Hazafelé az Alföldre egyedül tette meg az utat. Legszívesebben egyedül járt. Tudjuk, hogy gyalog ment, mert jófajta gömbös bot volt vele, ami ért is valamit, s az ilyet nem az állat ösztökélésére használják, hanem gyaloglásra. Ezzel lépkedett lefelé a domb ösvényén, szőlős kertek és helységek között a nap késői fényében, amely rőten áldozott le. Jól ismerte az utat és a járást. Itt volt Enám is, Enáim helység a dombok lábánál, amely mellett el kellett haladnia Ehezib és Adullám felé, házai, agyagfalai és kapuja az ünneplő ég bíbor sugaraiban fürödtek. A kapunál egy alak kuporgott. Amint közelebb ért hozzá, látta, hogy Ketonet paszpásimmal az igézők fátyol ruhájával van béborítva. Első gondolata ez volt, egyedül vagyok. Második, tovább megyek. Harmadik, vele az alsó világban. Miért ül ez a kedesa, ez az öröm apáca békés hazatérésem útjába? Ilyesmi is csak velem történik. De mit törődöm vele, hiszen kétszeresen vagyok, aki vagyok. Az, akivel az ilyesmi történik, és az, aki emiatt elkeseredik, megtagadja magát, és haragosan tovább megy. A régi nóta. Mindig ezt kell újra hallanom. Megbilincselt evezős rabok dalolnak így ziháló kebellel robotjuk közben. Nyögdelve daloltam ezt én is odafön a táncoló örömlánnyal, s egy időre jól laktam. Mintha a pokol valaha is jól lakhatna. Szégyenletes, képtelen kíváncsiság százszorosan megcsömörlött. Mit fog mondani és mit fog viselkedni? Próbálja meg más. Az utánam jövő. Én tovább megyek. És ezzel megállt. Üdv az úrnőnek, mondotta. Erősítsen meg ő, suttogta a nő. A vágyak angyala már meg is ragadta Júdát, s a suttogásra sejtelmes kíváncsiság borzongatta az asszony után. Susogó utonálló, mondta megreszkető ajakkal, kire vársz? Kujon Kéjencre várok, felelte az, aki osztozik velem az Istennő titkaiban. Na akkor félig meddig megfelelek,
mondta a férfi, mert kéjenc vagyok, ha nem is kujon. Nem vágyom a vágyat, hanem ő engem. Hivatalodban úgy hiszem, te sem vágysz nagyon a vágyra, hanem örülsz, ha mások vágynak.
Mi vagyunk, akik adunk, válaszolta nő. De ha eljön az igazi, tudunk befogadni is. Vágyódol rám.
Júda megérintette őt. De mit adsz nékem? Tartóztatta föl a nő. A férfi nevetett. Annak jeléül mondotta, hogy némileg mégis kujon a te kéjenced. Egy kecskebakot adok neked a nyájból, hogy megemlékezzél rólam.
De nincs veled.
Majd elküldöm.
Igen, előbb ezt mondjátok. Aztán más emberré váltok, aki nem tud az előbbinek a szaváról. Adj zálogot.
Mit kívánsz?
Add nekem a gyűrűt ujjadról, a zsinort nyakadból és a botot kezedből.
Jól gondoskodsz az úrnőről, Nesze.
És együtt dalolták a dalt az úton az esti fényben, és a nő eltűnt a fal mögött.
Júda pedig hazament, és másnap reggel így szólt Kirához, a pásztorához.
Na hát, így meg úgy tudod már, hogy van ez. Enám faluban, Enáim kapuja előtt egy templomi szajha ült, akinek valami különös volt a szemében a ketonet alatt. Na, egy szóval nem kell sokat beszélni férfiak között. Légy olyan jó, és vidd el neki ezt a kecskebakot, amelyet ígértem, hogy visszakapjam tárgyaimat, amiket nála kellett hagynom, gyűrűt, botot és zsinort. Jófajta mamberbakot vigy neki. Ne gondoljon rongyembernek a ringyó. Lehet, hogy megint ott ül a kapu előtt. Ha nem, kérdezd meg az embereket.
Kira kiválasztott egy ördögien csúf és pompás gyűrű szarvú, hasított orrú és hosszú szakállú bakot, és elvezette Enáimba a kapuhoz, ahol nem volt senki.
Hát a szajha, kérdezte odaben, aki kinn az úton ült, hol van?
Hát csak ismeritek a szajhátokat. De az emberek így válaszoltak.
Nincs itt szajha?
Nem is volt. Nincsen efféle nálunk.
Tisztességes városka miénk. Keres máshol nőstény kecskét a bakodnak, mert megkövezünk.
Kira elmondta ezt Judának, az vállat volt.
Ha nem lehet megtalálni, mondta.
Ez őrá vonatkozik.
Mi le akartuk róni az én tartozásomat, senki sem mondhat rólunk semmit.
A holmin persze elveszett.
A botnak kristályfeje volt. Csapd a bakot megint a nyájba.
Ezzel elfelejtette az egészet. De három hónappal később nyilvánvalóvá lett, hogy Támár más állapotban van.
Olyan botrány volt ez, amilyen a vidéken már rég nem fordult elő.
Özvegyi sorban élt, gyászruhában, szülei házában. És most kiderült, és nem lehetett tovább titkolni, hogy szégyentelenül és halálra méltón viselkedett. A férfiak fenyegetően mormogtak, a nők gúnyosan és átkozódva rikácsoltak. Mert Támár mindig gőgös volt velük szemben, és úgy tett, mintha külön volna náluk. Júdához csak hamar eljutott a hír.
Tudsz róla? Tudsz róla? Menjet, Támár! Úgy viselkedett, hogy nem lehet tovább titkolni. Paráználkodott, és teherbe esett.
Júda elsápadt. Szarvas szeme kidüllett, orcimpái lebegtek. A bűnösök nagyon ingerlékenyek a világ bűneivel szemben. Különben is rossz szemmel nézte a nőt, mert két fiát fölfalta, és azért is, mert ő maga szavát szegte vele szemben a harmadik miatt.
Bűnt követett el, mondta. Feje fölött legyen érc az ég, és lába alatt vas a föld. Égettessék meg! Régen megérett már némileg a mágjára, de most nyilvánvaló, hogy iszonyúságot követett el Izraelben, és bemocskolt a gyászruháját. Ki kell vezetni atya házának ajtaja elé, és hamuvá égetni. Vére szálljon rá.
És hosszú léptekkel ment a vádolók élén, akik hadonáztak, és útközben a falvakból mindenfelül újabb hadonászók szaladtak össze, úgyhogy egész vérszomjas tömeg nyomult az özvegyi ház elé Júda kíséretében, gyalázkodva és fütyülve.
Benne a házban Thamar szüleit hallották sóhajtozni és sivalkodni, őt magát azonban se nem látták, se nem hallották. Ekkor három embernek megparancsolták, hogy menjenek be és állítsák elő a paráználkodót. Azok bementek kifeszített vállal, merev karral, állukat mellreszegve és öklüket készítve, hogy Thamart kivezessék, és előtt pellengérre állítsák, aztán megégessék. Kis idő múlva azonban Thamar nélkül jöttek vissza tárgyakkal kezükben. Az egyik egy gyűrűt hozott két ujja között, szétterpesztve a többit, a második egy botot tartott, közepén fogva egyenesen maga elé, a harmadik kezéről bíbor zsinór lógázott. Jehuda elé vitték a tárgyakat, aki elől állt és szóltak. Ezt izeni neked menjed Thamar, attól a férfiútól, akinek a zálogai ezek, hordozom zálogomat. Ismered őket? Mert lásd, én nem vagyok az az asszony, akit ki lehet pusztítani fiával együtt Isten örökségéből. Júda az oroszlán megtekintette a tárgyakat, miközben a tömeg köréje nyomakodott és arcába bámészkodott, és amilyen haragos sápat volt mindez ideig, olyan vérvörös lett most lassan hajatövéig és szemefehérjéig, és elnémult. Ekkor egy asszony nevetni kezdett, és aztán még egy, aztán egy férfi, és aztán sok férfi és asszony, és végül az egész banda harsogva és vége érhetetlenül nevetett, hogy a hasukat fogták nevettükben, és szájukat az égre tátották, s azt kiáltották. Júda, te vagy az! Júda menyecskét csinált a menyéből! És Lea negyedszülöttje. Halkan így szólt a sokaságban, igazabb ő nálamnál, és meggörnyedve távozott közülük. És amikor eljött Thamar órája, egy fél esztendővel később ikreket szült, akikből derék férfiak lettek. Két fiút írtott ki Izraelből, amikor alászállott az időben, és most két hasonlíthatatlanul jobbat szült helyükbe, amikor ismét fölfelé szállott. Az elsőnek érkezett Pérec rendkívül derekas ember lett, és a világnak és történelemnek ugyancsak derekasan nemzett, mert még heted iziglen is nemzett valakit, aki maga volt a derekasság Boázt, egy kedvesnek a férjét. És ezek nagyra nőttek Efratában, és dicsérték őket Betlehemben, mert unokájuk Isái volt, a betlehemi, hét fiú atya és a legkisebbé, aki a juhokat őrizte, barnás volt és szép szemű. Jól értett a hárfához és a paritjához, és legyőzte az óriást, már ekkor csöndben királlyá kenetett. Mindez még bizonytalan, messze jövőben rejtőzik, és a nagy történethez tartozik, amelyben József története csupán beiktatás. De bele van iktatva az asszony története is, aki semmi áron sem engedte kiiktatni magát, hanem elképesztő eltökéltséggel keresztül verekedte magát az útra. Ott áll nyúlánkan és szinte komoran a hazai domb lejtőjén, és egyik kezével csípőjén, másikkal elárnyékolva szemét elnéz a termőmezőkön, melyeknek távolában tornyosuló felhők köztör át a fény, szélesen áradó sugár glóriává. Hatodik fejezet, a szent játék. Egyiptom gyermekeinek, mindnyájuknak, még a legjobban értesülteknek és a legbölcsesebbeknek is, tápláló istenük természetéről, az istenség azon oldaláról és életformájáról, melyet az Ábrám fiak éles Saddájnak, kenyéradó istennek hívtak, és akit a fekete föld országában Hápinak, a túláradónak, a megdagadónak neveztek, tehát a folyamnak mi voltáról, mely sivatagok között megteremtette csodálatos oázis országát, táplálta létüket, és megelégedett halálvívő érzületüket, vagyis a Nílus folyóról igen gyermekes elképzeléseik voltak. Úgy hitték és tanították nemzedékről nemzedékre gyermekeiknek, hogy a folyam Isten tudja hol és hogyan az alvilágból lép elő, és útját a nagy zöld felé viszi, azaz a mérhetetlen óceánhoz, aminek a földközi tengert tekintették, és hogy visszahúzódása a megtermékenyítő túláradás után hasonlatos az alvilágba való visszatéréshez. Szóval ebben a tekintetben a legbabonásabb tudatlanság uralkodott közöttük, és csak az egész akkori világot körülölelő ugyanolyan vagy részben nagyobb tudatlanságnak köszönhették, hogy ilyen tájékozatlanság mellett fent tudtak maradni. Való igaz, hogy ennek ellenére is pompás és hatalmas, mindenfelől megcsodált és több évszázaddal dacoló birodalmat létesítettek, sok szép dolgot hívtak életre, és igen szellemesen tudtak gazdálkodni tanulatlanságuk tárgyával, a tápláló folyammal.